Hát a legközelebbi program az holnap reggel fél nyolckor az áhítat, vagy előtt a torna, addig még van időnk, úgyhogy lehet kérdéseket föltenni, vagy hozzászólni. Tessék.
A humanista és a keresztény nevelés párhuzama futott, és a orosz nevelés említve volt, de erről kevesebbet hallottunk, hogy ennek és a keresztény nevelésnek a relációjáról mit mondaná?
Az, hogy az sem keresztény, csak látszólag. Akkor tanították a Bibliát. Na most itt a, főleg a fegyelmezéssel kapcsolatban jön ez ki élesen. Mondjuk ennek a túlhajtása az, hogy aztán ott szigorú számonkérés van, és büntetések vannak. Rosszul emlékeztem, mert a Meremor táblázat nem volt benne ebben az anyagban sem, nem jött. Sajnálom. Azt teszi a helyére. Tehát mintha csak a büntetés lenne meg, ha rosszul viselkedik, akkor büntetem. Hogy viselkedjék jól. De a hangsúly inkább azon van, hogy meg kell büntetni. Fegyelemnek kell lenni. Ez a, az a katonás rend, ami elvárható. Az apa szerepe, maximális tekintély, és ő dönt, nagy tekintélye van a tanítónak is, ő dönt, és amit kimond, annak úgy kell lenni, rendesen kell ülni, és akkor előkerülnek megfelelő eszközök is. Emlékszem, amikor én még elemista voltam, kisiskolás, még körmöst is kaptunk. Nem tudom, ismerős ez még? Volt a tenyeres, meg a körmös. A legsúlyosabb a fenekes volt. Akkor le kellett hajolni, és jött az igazgató bácsi, és végrehajtotta nádpálcával. Na most itt kell nekünk azért disztingválni, és itt hadd mondjak egy kis továbbfejlődési lehetőséget túl a mai estén. Van nekem 5 gyermekem, és a legelső a Krisztina, akit biztos, hogy nem neveltünk tökéletesen, ő ahhoz képest. Mégis csak nagyon szépen kifejlődött, és nagyon jó nevelési cikkeket ír. Van neki egy internetes helye, bibliai.com. Erre rá lehet kattintani. És sokkal jobb nevelési tanácsokat ad, mint amiket én tudok adni. Na, én emlékszem olyan jelenetre, amikor most már nem tudom, minek következtében történt, de úgy ment előttem a függő folyosón, egy olyan lakásban laktunk, és a két kis combja piros volt, mert én akkorát ütöttem rá a tenyeremmel. Hát valószínűleg nem volt ez helyes így fegyelmezni, mert nem szeretetből történt. Mondom, ahhoz képest ő nagyon szépen kialakult, és hát legalábbis a lányaim, most már mind a kettő egyetemista, azért az látszik, hogy nem volt rossz a nevelés. Tehát erre a honlapra, fölhívnám a figyelmet, erre rá lehet keresni, és hát onnan olvasni. A Biblia és családban is van cikke, ebben a mostaniban is, amit terjed, illetve pont ebben a nyári számban kezdett el egy sorozatot. Na tehát a másik vége, a ló bal oldala, az a porosz, a katonás fegyelem, és a laza, az a humanista.
Valahogy szorosabb lelki köldök zsinór köteléke, vajon emiatt van?
Hát ugye a tapasztalat az, hogy anyós vicc sokkal több van, mint após vicc. Úgyhogy ennek az okát kell keresni, és a tapasztalat is azt mutatja, hogy apóssal kevesebb gond van. Én azt gondolom, hogy ennek a lélektani háttere az, hogy a anyák nehezebben engedik el a fiacskáikat. Ugye, mert jött egy nő, aki még főzni se tud, és én még szebb is vagyok nála, és elhódította tőlem a fiacskáját, a fiacskámat. Na most, de tovább kérdezhetünk, hogy vajon ez miért van így? Na most nem állítom azt, hogy 100%-os, amit most mondani fogok, de nagyon sokszor a háttérben az van, legalábbis a mi korunkban, hogy az asszonyok egy része nem szán elég időt és figyelmet a gyerekére, ami kicsi, mert félti a karrierjét, kimarad a munkából, majd lemarad, de a lelke mélyén, a tudattalamban azért bántja a lelkiismeret. És amikor már fölnőtt a gyereke, akkor megpróbálja bepótolni. Na most tudom, hogy ez nem 100%-os válasz, azt gondolom, hogy ennek is van szerepe ebben az anyósi viselkedésben. Azért nem lehet ez 100%-os, mert akkor még tovább kérdezhetünk, hogy de hát miért a fiacskáját félti, a kislányát miért nem annyira? Mert valóban így van. Hát Freudnak van egy gondolata, amiben viszont úgy gondolom, hogy nincs 100%-ig igaz, ez az úgynevezett Ödipusz komplexum, nem tudom, hogy erről hallottatok-e. Ez azt jelenti, hogy a kisgyerek az ellenkező nemű szülőhöz vonzódik, idézőjelbe szerelmes belé. Hát nem szerelmes belé, de arról már X esetben hallottunk, hogy fölajánlja az anyukájának, hogy majd feleségül veszi, ha nagy lesz. Szóval sok összefüggése lehet ennek a dolognak. Minden esetre én azt gondolom, hogy reális az, tehát valóságos az, hogy a anyóssá vált asszonyok féltik a fiú gyermeküket a menyüktől. És ezért hajlamosak arra, hogy kritikus szemmel nézzék a menyüket. Tehát a realitáson túl nézzék a menyüket. Na most hát, hogy lehet erre reagálni? Hát tulajdonképpen délelőtt beszéltünk erről. Én azt gondolom, hogy el kell fogadni őt. És az idősebb emberek kevésbé rugalmasak, ők nehezebben tudnak változtatni. Mi fiatalok, azt hiszem, hogy még könnyebben változtatunk, de érzitek a öniróniát abban, amit mondok. Tehát én elismerem azt, hogy van, amiben merev vagyok, egyszerűen nem tudok másképpen gondolkodni, de emiatt megértem az öregeket. Szóval egyáltalában meg kell tanulnunk azt, hogy a másik ember felé megértéssel vagy empátiával tudjunk viszonyulni, és hát az idősebb embereknek, anyósnak, apósnak ez nehezebben sikerül, mint nekünk. Úgyhogy azt nem várhatjátok, hogy anyós-após megváltozik, azt várhatjátok inkább, hogy ti megváltoztok. Na most, ha anyós, após jön ide, akkor nekik azt mondom, hogy tudtok ti is változni. Csak nyilván nehezebben. Tudunk változni? Mert hogy muszáj, igen. résben alakul a pupos gyerek, azt mondja.
Milyen gyakorlati tanácsot tudna ehhez mondani?
Mihez?
Hát, hogy hogyan viszonyulnak az anyósokhoz?
Hát úgy, az elég eredményesnek mutatkozott, ahogy Lívia csinálta már, mint a feleségem. Most nem nézek rá, mert nem akarom szembe dicsérni. Bocsánat. Szabad? Meg elbízza magát. Nem, mint az volt, hogy mondjuk az én édesanyám is azok közé, az anyósok közé tartozott, akik eleinte nem voltak megelégedve a menyükkel, vagy legalábbis nem teljesen. Voltak fenntartásai. Ugyanakkor Lívia engem arra biztatott, hogy hát menj föl hozzá rendszeresen. Tehát az, hogy én nagyon sokáig dolgoztam a vakok iskolájában, ott általános iskolai szinten tanítottam, így kezdődött a pályám. Eredeti diplomám az gyógypedagógus. 12 évig dolgoztam ott. És hát körbe akkor kötöttünk házasságot, ennek az életszakasznak az elején. Hát körbe 10 évig dolgoztam még ott, úgyhogy már házasok voltunk, és feleségem arra kért engem, hogy hetente rendszeresen menjek föl hozzá. Nem laktunk együtt. Ő megözvegyült aránynak hamar. Édesapám viszonylag hamar meghalt. Minden kedden tudta, hogy engem várhat. Na most, hogy mi volt a szívébe, az egyszer nagyon élesen kibukott. Tartottam már akkor előadásokat a Rádai kollégiumban hétfő esténként. Az elég korán elkezdődött. És megkérdezte egy ilyen kedden, hogy tegnap miről volt szó. Mondom, most pont arról az igéről volt szó, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Tényleg erről volt szó. Erre kicsordultak a könnyei, és mondta, hát elhagyja. Mert ilyen volt a hozzáállása. De a feleségem rajta volt azon, hogy szeretettel viszonyuljunk hozzá. Nagyon nehezen oldódott, aztán végül Isten avatkozott be, hát egy kicsit keményen. Én elutaztam külföldre több mint 2 hónapig. Voltam ott, és én nem tudtam, hogy közben édesanyámnak comnyaktörése lett. És aki gondját viselte neki, fölgyárt hozzá, aztán bekerült a svejcer otthonba, ott is látogatta, az a feleségem volt. Amikor haza, a feleségem nekem nem írta meg, hogy mi baj van anyámmal, azért, hogy engem kíméljen, hogy emiatt ne utazzak haza hamarabb. Ez meg az irántam való szeretete volt. És amikor aztán fölkerestem édesanyámat, akkor már túl volt a nehezén. Akkor mondta szintén könnyek között, de akkor sokkal nagyobbak voltak a könnyei, hogy most már tudom, hogy Isten miért engedte meg, hogy ilyen állapotba kerüljek. Mert megtudtam, hogy ez a Lívia csupa szeretet. Most számomra ez most is súlyos mondat, mert előtte jóval korábban nem így nyilatkozott róla. Tényleg Isten avatkozott bele ebbe. Na most mi volt a kérdés? Az, hogy mit tehetünk. Isten parancsba adja a szeretetet. Ez nem azt jelenti, hogy meleg érzéseket táplálunk iránta, az agapé szeretetet parancsolja. Azt parancsolja, hogy tegyek jót vele, a másik emberrel, akinek erre szüksége van. függetlenül attól, hogy ő hogy viszonyul hozzánk. Amikor az agapé szót használja a Biblia, általában az isteni szeretetről van szó. Az 1 Korintus 13-ban, a János levelében az Isten szeretet, vagy a Róma 5-5-ben az Isten agapéja kiüntetik a mi szívünkbe. Isten se úgy szeret minket, hogy teli van meleg érzésekkel. De odaadta nekünk Jézust. Úgy szeret, ahogy a tékozló fiú példázatában az atya végig se engedi mondani azt, amire fölkészült az a fiú. Közbevág, eléje megy. Nos, hogyha tudunk így viszonyulni a másik emberhez, én azt hiszem, hogy ez a jó. Szóval nem az érzelmeket parancsolja a Biblia, hanem a cselekvést. Nem tudom, hogy az irgalmas samaritánus mit érzett, amikor meglátta azt az összevert embert. Én nem gondolom, hogy éroszt érzett volna. Nyilván nem volt kívánatos az az összevert ember. Még csak filiát se, semmi érdeke nem fűzte ahhoz, hogy segítsen. Parancsra tette, belső parancsra. Egyszerűen képtelen volt tovább menni és otthagyni. Mások vallási kötelességükre hivatkozva mentek tovább. Hát dolguk volt Jeruzsálemben. Le ne maradjon a szertartásról, hogy a pap meg a lévita ment el mellette érzéketlenül. Na hát én azt hiszem, hogy így lehet viszonyulni, és legalább, leginkább így lehet módosítani ezen. Eszembe jut most egy másik történet, hát ez nem biztos, hogy követésre méltó. Egy tekintetben talán egy barátom feleségétől tudtam. Osztálytársam is volt az a barátom. Úgyhogy régebbi történet, ez még fiatalok voltunk, ők is, hogy a barátom anyukája látogatta meg őket, és egyszer, amikor belépett hozzájuk, akkor végighúzta az ujját a képkeretek tetején, és szemre hányóan mutatta a menyének, hogy mi ez. Ugye nagyon éles kritika volt. Erre a fiatalasszony, tessék várni, anyuka, adok mindjárt egy portörlőt. Mert ugye nagyon talpra esett, nagyon ügyes válasz volt, de ez nem javította a kapcsolatukat. Tehát azt gondolom, hogy nem ez az eredményes módszer. Mondjuk egy oldott jó beszélgetésben azért lehet ilyet mondani anyósnak, de ahhoz a megfelelő légkör kell. De így visszanyelvelni, talpra esetten ez nem biztos, hogy használ. De mondjuk az volt jó benne, hogy ő ragaszkodott ahhoz, hogy most ez a mi életünk, a kettőnké, és hát azért ebben ne tessék beavatkozni. Nem tudom, kielégítő volt-e a válasz. Igen? Persze, csak azt hittem, hogy valakire mutat. Nem.
Hogyan kell hozzáállni a szorongó gyerekekhez, vagy a szorongó kamaszokhoz, akiknek mondjuk ilyen kényszeres viselkedéseik vannak. Nekem az öcsém ilyen volt, szülei, a kérdésvérem, a második házasságból, a szülei rossz házasságba éltek, és ettől függetlenül mindig a szüleivel akart egy ágyba aludni, ott érezte magát biztonságban, 14 éves koráig ez rendszeresen visszajárt a szüleihez. Voltak pszichológusnál, és azt mondta, hogy amiatt, hogy akkor érzi, hogy mindketten ott vannak egységben. És aztán apukám egyik napról a másikra azt mondta, hogy most már középiskolás, mert többet itt nem lehet, stb. Én kényszeres cselekvései voltak, vannak, már most végzett a jogon, és most is. vizsgai időszakban súlyosabban, gyógyszert is írtak neki elő, de ez a, szóval ez a szorongás, ami volt ilyen kényszerekbe ment át, hogy mit tudom én, megkapcsolgatni kell a villanyt, leáramtani kell a szobáját, ide tenni a poharat, oda tenni a ruhát, de ez akár órákon keresztül, ha valaki megszakítja a rituális kört, és nem tudom, hogy hogyan lehet segíteni ennek másnál a kialakulását, vagy ebben is felnőttként. Mert most már 23.
Hát igen, megelőzni valószínűleg, vagy korán hozzányúlni a problémához valószínűleg eredményesebb, mint már felnőttként. Azt mondja, hogy a gyökerekhez kell visszamenni. Hogy nem kapott meg valamit, és az, hogy ő odabújik, valójában nem csak az hiányzik neki, már ez is pótcselekvés, hanem a valódi szeretet hiányzott neki, meg a biztonságvesztés amiatt, hogy háborús helyzet volt otthon. És ez egy ilyen, hát azzal ő valószínűleg talán feloldani is gondolta a háborús helyzetet, hogy odabújt, vagy mindkettőjükhöz, mert ezzel magát is nyugtatja, vagy becsapja, hogy hát itt minden rendben van, én biztonságban vagyok. Na, hát ebből muszáj valahogy kilépni. Általában jó dolog az, hogyha valaki a szorongásának nemet mond, tehát nem a szerint cselekszik. Megtöri a bűvös köröket. Mi történik, ha égve marad a villany? Próbáljuk ki. Jó, egy kicsit többet kell fizetni majd, ha jön a áram elolvasó. De én azt hiszem, hogy szembe kell menni a félelmeinkkel. Na most ugyanakkor persze, hogy szorongás oldó az, hogyha valakit szeretettel vesznek körül, ha vannak emberek, akik szeretik, akik körében biztonságban van, csak az a baj, hogy a szorongó ember riasztja a többi embert. Szóval kevesebben mennek oda hozzá, vagy kevesebben veszik körül szeretettel, mert ő fél. Szóval ez egy boszorkánykör. Nem vagyok pszichiáter, tehát mondjuk nem tudnék egy ilyen terápiát végigcsinálni. De azt gondolom, hogy itt egy bizonyos viselkedésterápia kell, tehát amikor az ember cselekszik, valami más tesz, ami nem felel meg a szorongásból fakadó indítékok. Meg kellene próbálni, persze egy 20 éves fiatal már nehezebb ügy.
Ugye Jézusnak a hegyi beszédének a végén van az a tanítása, hogy aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el azzal kettőre. És hogy ez a kijelentése mennyire vonatkoztatható arra, hogy hogyan viszonyuljunk ugye gyermekünkhöz, és a házastársunkhoz.
Na, hát csak azt tudom mondani másodszor is, hogy ez olyan, az egy olyan viselkedése vonatkozik, ami az embernek kötelessége. Hogy ne csak azt tedd meg, ami kötelességed, hanem tegyél többet. Ne légy fukar a jó cselekvésben. Na most, ha egészséges a kapcsolatunk a gyerekünkkel, az nem kötelesség. A munkahelyen megállni a helyemet kötelességem, de beleadhatok többet is, mint amit muszáj. Na most persze lehet, hogy annyiban rossz példa, hogy akkor nehogy amiatt menjek később haza, mert azt meg a házastársamnak nem lesz öröm. De lényeg az, hogy ne csak annyit tegyek, haszontalan szolgák vagytok, csak azt tettétek, ami kötelességetek volt. Tehát legyek bőkező abban, amit adok a másik embernek. Ugye az eredeti esemény az, hogy a római katona kényszeríthette a zsidókat, hogy a cuccát, a terhének egy részét vigye, vagy az egészet, de csak egy mérföldre, tovább nem. De akkor ne légy fukar, akkor vidd tovább. Tehát Jézus ezt mondta ezzel. De ez nem nevelési helyzet.
Gondolom, te is gondolhattál erre, Feri bácsi, hogy sokszor kényszerként éljük meg azt, hogy el kell viselni a másikat, nem? Tehát már kötelék megvan, anyóst le nem tagadhatjuk, a gyereket el nem zavarhatjuk, a feleségtől még esetleg végül is hát egy válasz segíthet a dolgon, de szóval, hogy kényszeres, nem szeretetből való a kapcsolat, vagy legalábbis a viszont szeretet nincs meg, és így kényszer, és akkor na meddig húzza az ember a cigát?
Hát addig, amíg bírja, de a határ nem ott van, ahol az ember azt gondolja, hogy bírja. Mert mindig kiderül, hogy azért tovább bírja.
Akkor azt is lehet mondani, hogy változzon meg a nézetünk? Tehát Jézus arra akar tanítani, hogy változtassuk meg a nézetünket, mondjunk le arról, hogy hát olyan kényszerként cipeljük a cigát, hanem szabaduljunk fel arra, hogy bevállaljuk. Igen. Szeretetből azt a helyzetet.
Igen.
Megtanuljuk Igen. szeretetből hordozni. Vegyük észre, hogy nem a másikat kell, vagy a terhet kell levetni magunkról, hanem annak azt a terhet, hogy mi rosszul közelítünk a helyzethez.
Igen. Igen.
Ugye? Kényszernek tekintjük, és Igen. ahelyett, hogy szeretetből való szolgálatnak fognánk fel. És esetleg aztán azt is elérhetjük, hogy amit a másik kényszerít ránk, azt ő később ő is megváltoztatja. Mondjuk Igen. A rossz anyósból jó anyós lesz.
Igen, na hát.
Ugye? Tehát megnyerjük. Lehet, hogy ez az, ugye, hogy megnyerd a te atyád fiát.
Igen, így van.
Hogyha elmész vele. Hát mert például nálunk a csoportban, ugye 8 házas pár volt, ugye többiben is annyi van, de mi 8 házas pár vagyunk, és hát úgy láttam, hogy 6-7 rendesen benne vannak még az anyós problémába. Olyan 2 talán, akiknek ugyanúgy megvolt a problémájuk, ha különböző mértékben is, vagy nehézségi fokozatban, és 2 talán, akik jobban kim vannak már belőle. De én nem számítottam, erre mondtam is a csoportban, hogy 2-3 párra gondoltam, hogy az előzőek alapján, és kiderült, hogy mindannyiunknak megvan az anyós problémája. Uh-huh. Nem is kicsit. És akkor, hát látszik, szóval szinte frusztráló hatású tud lenni az egyénre, mondjuk a mennyre, vagy a vőre, és látszik, hogy ebbe bele lehet keseredni.
Igen.
És keresni az ember a megoldást, de akkor lehet, hogy ebből így meg el kell fogadjuk, hogy közelítsük meg másképp a helyzetet.
Mm-hmm. Igen.
Tehát, hogy milyen korlátokat hogyan érdemes felállítani a gyerekeknek, erről annyira most nem volt szó. Mm-hmm. Ugye, ahogy bemutattad a humanista pedagógiánál, hogy igazából ott felszedik a korlátokat, és hova lehet ezzel jutni. De hogy
hát oda jutnak nagyon sokan, hogy a gyerek minden filmet megnéz, a napjának nagy részét a számítógéppel tölti, játékokkal, nem értelmes anyaggal, addig marad ki, amíg akar, ugyanakkor a szeretetéség fönnáll, és elkezd kábítószerezni. Szóval ez tömeges ma már, nem néhány esetben van így. Na most a korlát meg az, hogy a mi családunkban ez nem így van. Igen, nem dobjuk ki a tévét, de nem nézünk meg minden filmet. Nagyon ragaszkodik valamihez, megnézzük együtt. Hát ez nekünk kerül időbe, és megbeszéljük. És nem egyszer megtörténik az, hogy belátja, hogy hát hülyeség ilyennel tölteni az időt. Hát korlátozni lehet a szabadságát is, mikor, megvan az ideje, hogy mikor várunk haza. Tehát nem addig maradsz kinn, amíg akarsz. Meg nem oda mész, szóval azt is, hogy hova menjen. Én azt gondolom, hogy azt is nyugodtan meg lehet szabni. Nagyon nehéz, és főleg a gyereknek, a többiek miatt. Mert ilyen nyomás alá kerül, ugye pont nekem nem szabad, pedig mindenki azt csinálja. És hát néha Isten kegyelméből megtapasztalja azt, hogy nem jó dolog azt csinálni, és semmi jót nem kap tőle. Mert nem könnyű ma keresztény szülőnek lenni, és bibliai módon családot vezetni. De mégis meg kell ezt tenni.
Tegnap meg ma, inkább tegnap úgy éreztem a szavaiból, hogy a testi fenyítés nem veti el teljesen. Jól értettem ezt, főleg kicsi korban, akkor ezt milyen módon tegye, és hogyan ne az ember, és meddig mondjuk. Mi a vélemény konkrétan a pofonról?
Hát az, hogy lehetőleg ne indulatból tegye. Na most azért a legtöbb családban el szokott csattanni néhány pofon, még akkor is, ha nem pofoszkodós fajták, mert egyszerűen nem bírunk uralkodni az indulatainkon, de legalább tudjuk, hogy az nem jó. Na most az egyébként pont a lányomtól tanultam, aki utána nézett, hogy a vessző és a bot, amiről ír a példabeszédek könyve, hogy az nem volt igazán jellemző az ókori Izraelben. A botozást meg a vesszőzést inkább a felnőttek büntetésére használták. A gyerekeknél kevésbé. Amikor a 23. Zsoltárban olvassuk azt, hogy vessződ és botod megvigasztal engem, az inkább arra vonatkozik, hogy távol tartja a vadakat. Hát a pásztornak akkor a ménkő nagy botja van, hogy nem mennek a közelébe. Meg azért a görbe a vége, hogy úgy fegyelmez, hogy a lemaradó kis bárány lábába beakasztja és visszahúzza a bottal. Mert nem arról van szó, hogy rendszeresen használja az ember, csak nagyon indokolt esetben. És akkor is úgy, hogy a vezér elv a gyerek érdeke legyen, és ne az én indulatom. És megbeszéljük vele. Én láttam olyat, hogy hát ha ezt csinálod, akkor muszáj téged megvernem, pedig nem akarlak megverni. Na, gyere, kipróbálja. És akkor mi lesz? Be kell tartanom a szavam. És akkor kiderül, hogy így van, akkor meg is öleljük egymást, könnyek is vannak, és helyreáll köztünk a kapcsolat. Na most az alapvető tulajdonképpen nem az, hogy ütök vagy nem ütök, hanem az, hogy milyen köztünk a kapcsolat. Mert ha jó köztünk a kapcsolat, már mint a gyerekem is köztem, és ha történetesen még igazságtalanul pofozom meg, az megtörténik, akkor ez nem teszi tönkre a kapcsolatunkat. Még bocsánatot is kérhetek tőle. Tévedtem. Azt hittem, te voltál. Meg szokták bocsátani. De ha nem jó a kapcsolatunk, akkor érthető annak a kamasz gyereknek a lázadása, aki azt mondja, milyen alapon üt engem az apám, hiszen nem is ismer. Hát így nem lehet. Szóval így nem lehet fegyelmezni. távolságtartóan nem lehet fegyelmezni, csak szeretett kapcsolatban. Amikor világos a gyerek számára is az, hogy a szülei szeretik őt. És akkor az is világos, hogy a szülőnek épp úgy fáj egy keményebb büntetés, mint neki.
Mi úgy próbáljuk nevelni a gyerkőceinket, tehát nagyon tényleg következetesen, és ha, amit ha mondunk, akkor annak úgy kell meglenni, és ha megígérjük, hogy kisfiam, ezt nem szabad evés közben neki át butáskodni, többször előfordult, hogy nem többször ez, tehát előfordult, hogy butáskodott, csak mondta, én tényleg most ilyen gyermek idétlenség, mondom, kisfiam, ezt ebédni, tessék abba hagyni, csak nem hagyta. Mondom, kisfiam, hagyd abba, mert a szádra fogok csapni. Csak mondta, mondom, még egyszer nem szeretném mondani, akkor is, bum, nem nagyot, éppen csak az nem fájt. Ekkora könnyekkel jött oda, és nem azért, mert fájt neki, hanem apa, ne haragudj. Uh-huh. És tényleg borult a nyakamba, tehát,
igen.
És abban a pillanatban megoldódott, mondtam, hogy kisfiam, ezt mondtam, hogy ezt nem szabad. Jó, apa, ne haragudj. És onnantól kezdve tudta, megtanulta, és nem fordult, tehát ugyanez az eset még egyszer nem fordult elő. És volt ugyanúgy hasonló más, nagyobbik gyereknél, stb. Tehát mi is átéltük ezt, és én ezt csak megerősíteni tudom, hogy akkor a helyén, ami ott van, annak, ha fáj is, ott kell, hogy legyen, igen.
Igen. Jó, köszönöm szépen.
Én még azt szeretném elmondani, Feri bácsi, amelyik előjött ez a fegyelm, mondjuk az én apám nem következetesen vert, hanem indulatból. Tehát ő nála mondjuk ez volt. És aztán persze én is örököltem ebből a tehetségből. És hát ugye 4 gyerekünk van, 2 nagyobb, meg 2 kisebb. És hát a nagyobbakat kevésbé bántottam, mert már 10 évesen kerültek hozzánk, meg hogy nevelt gyerekeink, és lányok, meg olyan szolidak is, kezesek is, tehát ővelük nem volt annyira gond. De azért néha mérges lettem egy-egy dologért, aztán csak egy picit oda csaptam. Most a 2 kisebb az jobban kifogott rajtam, a 2 saját. Mm-hmm. Velük nehezebb a helyzet. Olyankor már könnyebben mérges leszek, hogyha valamit nem jól csinálnak. És nehéz eltalálni, vagy nehéz megtanulni, hogy szóval mennyire kell szigorúnak lenni. Mindig nézem Tibiék családját, minden évben megcsodálom, hogy 3 fia van. Nekem a 3 fiam lenne, el sem mernék jönni táborba. Még az egyel is alig merek menni. Szóval mindig csodálom, hogy tudták ezt megvalósítani, de azért azt is látom, hogy szóval azért alkatkérdés is. Tehát az egyik gyerek jobban hajlik, a másik kevésbé hajlik. Egy bizonyos fajtából egy is sok, a másikból meg 5 se lenne sok talán. Ennyivel vigasztalgatom magam. A gyerekeket meg szoktam azzal józanítani, hogy elmagyarázom nekik, hogy fiam, neked több eszed van a fenekedbe, mint a fejedbe, mert valahogy abból gyorsabban ért, ha elfenekelem, és aztán helyreállnáluk a dolog. Tehát egy kicsit rácsapok a fenékre, és helyreáll a dolog. Csak ennél 2-nél is már látom azt, hogy van olyan gyerek, akinél működik a verés, van, akinek nem szabad. Még az se. A lányunk az például hihetetlenül zokon veszi a verést. Mm. Ő sokkal előbb észhez tud térni, tehát nagyon ki kell figyelni a formájukat a gyerekeknek, úgy látom. Nagyon igen. Ki kell figyelni. Igen. De abszolút el tudom fogadni, amit a Biblia mond, hogy ne vond meg a vesszőt a gyermektől. Csak nagyon-nagyon el kell találni. Tehát én többször jártam úgy, hogy sajnos mérgesen, ilyen megtorlásszerűen jártam el, főleg a nagyobbiknál, fiamnál, és nem tudott belőle épülni. És aztán úgy lassan eljutni oda, hogy tényleg megfelelő módon gyakorolni a fenyítést. Ez nagy lecke nekünk, felnőtteknek. Szóval most már ennyi idő után azt tudom mondani, ha az emberből nem lesz ember, valamire való ember addig, amíg gyereket nevel, akkor sose lesz belőle ember. Mm. Azt hiszem. Jobb. Ja, megtorlásnak? Hát félelem. az csak arra jó, hogy a gyerek fél, meghunyászkodik, de jobbá nem lesz. Tehát nem érti meg, hogy az elvet nem érti meg.
Igen.
Ami miatt magától lenne majd jó a következő ugyanolyan helyzetben, sajnos. Hogy lehet javítani, az a kérdés. Ez már szakmai kérdés, Feri bácsi, ez a tiéd. Odaadom valakit, úgy tűnik jobban ért nálam hozzá.
Nem ezt mondtam. Én csak szeretném alátámasztani a Lacit. Szerintem egyéni életutak vannak, és tényleg nekem is a három gyermekemből kettő volt az, akit már így fenyítettem. És a fiam 6 éves, és amikor az 5 éves kislányomnak akartam a fenekére csapni, akkor azt mondta, hogy anya, inkább nekem adjál, mint neki. Mert ő 6 évesen megfogalmazta, hogy nekem jó, de neki nem. És igaza van. Tehát nekem is el kellett jönni, hogy a kisebbiknek annak énekelni kell. És a legnagyobb szelídséggel megérinteni. A fiúnak meg kell egy erősebb határ. Tehát igazából ez tényleg egyéni életút. És ezt a legjobban talán az édesanyja látja, hogy kinek mi a jó.
Tehát, hogyha a gyerekbe félelem alakul ki, Feri bácsi, a bántások miatt, szorongás, vagy szóval legalábbis érzékelhető a távolságtartás, gondolom, a félelem, hogy lehet ebből visszahozni.
Én azt gondolom, hogy ez annak a jele, hogy nem jól történik a fegyelmezés. Azért fél, mert már nem érzi magát biztonságban. Tehát ezt az alapot fenn kell tartani, hogy biztonságban érezze magát. Tehát azon belül, ha van fegyelmezés, az működik. De ha nincs szeretet, akkor nem működik a fegyelmezés. Igen. Igen, tehát az alaphang az, hogy a miénk vagy, szeretünk, és akkor is szeretünk, amikor rossz vagy. És amiatt, hogy ne legyél rossz, amiatt fegyelmezünk. De a szeretetünk irántad nem csökken. A mi gyerekünk vagy akkor is.
Én egy nagyon más fegyelmezést mondanék el. Nagyon nagy tapasztalat volt nekem. Én nem igen vertem a gyerekeimet. Hát az unokákat meg végképp nem, hát, hogy jönnék én ahhoz. De volt egy olyan eset, amikor azzal tudtam segíteni a lányomnak, hogy elvittem az 5 évest, a 4,5-5 éves körülit a játszótérre, és hát ő ott csúszdázott, játszott mindenfélét, és egyszer csak kitalálta, hogy azt a játszóteret körülkerítették drótkerítéssel, hogy a picik is biztonságosan játszhassanak, ajtót tettek rá, és elkezdett felmászni erre a drótkerítésre, aminek nem volt kifeszítő része, tehát az úgy hajlott, meg tönkre megy, hogyha a gyerekek erre használják. És hát mondtam, hogy ne menjen föl, nevetett rám, hátra nézett, és annál inkább mászott. Levettem, letettem, magyaráztam neki, elszaladt, elment a másik sarokba, ott mászott föl. És volt ott még egy anyuka, megkérdeztem tőle, hogy hát a lányom meg szokta ezt engedni neki, mi a család szabálya. Azt mondta, hogy hát ezt a gyerekeknek azért nem szabad. Oda mentem hozzá még egyszer, és kértem, hogy jöjjön le határozottan, de hát ugye kis fölényesen, hogy hát ugyan én nem jövök le, és levettem. És hát egy kis masszív gyerek megfeszítette magát, és fölemelte rám a kezét. De határozottan ütésre, hogy hát ilyen nincs, hogy a mama nekem dirigál. És hát erre a kezére ütöttem. Olyan nincs, hogy egy gyerek akár a szülőire, akárkire felemeli a kezét. De ahogy ráütöttem a kezére, fölemeltem, magamhoz öleltem, és ugye hát ő egy kis dacosan tartotta magát, és én magyaráztam neki, hogy én nagyon szeretem, de nem szabad se anyát, se apát, se mamát, senkit nem szabad felnőttet bántani, a testvért se, a gyerekeket se, mert az Úr Jézus is nagyon szomorú, hogyha ő ilyet csinál, és nem kellett sokáig magyarázni, megenyhült, átölelt, és semmi rossz nyoma nem maradt, sőt, hát olyan szeretetben mentünk haza, lányomnak azért jeleztem, hogy nehogy ebből később bármi konfliktus legyen, jeleztem, hogy volt egy kis problémánk, lerendeztük, megbeszéltük, de a szeretet az megérteti a gyerekkel azt, hogy erre neki van szüksége, hogy ezt meg kell tanulnia.
Igen.
Nem tudom, hogy szabad-e olyan fajta nevelésről beszélni, ami nem a szülők és a gyerekek között volt, hanem egyik tanítványommal kapcsolatban volt egy rendkívüli élményem, amit szívesen megosztanék veletek, és én azt úgy tapasztaltam, hogy ez működik máskülönben is. 14-15 éves volt ez a tanítványom, egy cigánytanuló volt, egy kislány, és rendszeresen csak a második órára szokott bejönni, mert lusta volt felkelni. És azon a bizonyos napon csak, és akkor is a második óra vége felé jött be, és nekünk nagyon jól ment aznap a tanítás, a gyerekek figyeltek, és egészen jól előre jutottunk, kisegítő iskolában voltam. Amikor is a Kriszti bevágta az ajtót, berúgta a széket, az elröpült az asztalig, és nagyon dühösen berontott az osztályba. És akkor én mondtam neki, hogy Krisztikém, nyugodtan üljél le, megígérem, hogy nem fogok semmit kérdezni tőle, csak maradj nyugodtan, hogy hadd fejezzük be ezt az órát. És erre ő rám üvöltött, nagyon rám mereszette a szemeit, és azt üvöltötte, hogy nem vettem még észre, hogy én utálom magát. És hát ugye ilyenkor az embernek hát kinyílna a bicska sem zsebébe simán, de én akkor már a Jóistennel kezdtem járni, és imádkozva mentem az iskolába, észrevettem, hogy ha imádkozom, akkor sikerül, és ez otthon is ugyanígy működött, hogy a nevelésben, ha imádkoztam, akkor sikerült jól bánni a gyerekekkel, vagy az anyósommal, ha nem, akkor nem. És hát én akkor valahogy felfohászkodtam, és hirtelen azt a gondolatot kaptam, hogy oda mentem a Krisztihez, megfogtam két oldalt az arcát a kezemmel, és akkor azt mondtam neki, hogy Krisztikém, lehet, hogy te utálsz engem, de nekem jogom van téged szeretni. És akkor a kislány annyira meglepődött, hogy lehetett látni, hogy megnyúlik az arca, egy darabig nem tudott szólni, és akkor egyszer csak azt kérdezte tőlem, hogy maga mit venne Valentin napra? Hát én szintén meglepődtem, mert ez annyira nagy bizalom volt, hogy én tőlem ilyet kérdez, hogy hát akkor neki ez volt a gondja, hogy a párjának mit vegyen. És akkor én elkezdtem mondani, hogy a kislányom a barátjának vett egy képkeretet, én segítettem neki bele dolgozni a saját fényképét. Hú, az jó, hol vette? Mondom, hol vette? Mennyi volt? Mondom, mennyi volt? Gondolkodik egy kicsit, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy tudja, mit tanulok. És én nekem azután azzal a kislánnyal nem volt gondom. Igaz, hogy elvetünk az órából pár percet, de mégis valahogy valami akkor helyére került.
Köszönöm. Igen, hát ezek csodák.
Arra szeretnék mondani egy történetet, ami tulajdonképpen hasonlít az előző történetethez, hogy Isten tud segíteni nekünk és a gyerekeinknek is ezekbe az esetekben. Tavaly tavasszal történt az, hogy két kislányunk van, a kisebbik most 7 éves, és hogy elég aktív kislány, sokszor nem sikerül neki jónak lenni, és ezt ő is tudja. És volt egy ilyen időszaka, hogy úgy nem sikerült jónak lennie. Napok teltek el azzal, hogy sokszor rá kellett szólni, és nem csak én, már ő is értetlen volt azzal kapcsolatban, hogy miért nem sikerül neki jónak lenni. És az egyik ilyen alkalommal, amikor megint rá kellett szólni, akkor a konyhában voltam, és azt mondta, hogy mami, várj egy kicsit, majd meglátod mindjárt, hogy mi lesz. És bebújt az asztal alá. Ott volt pár percig, és kijött. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy kis angyal lett belőle. És akkor megkérdeztem tőle néhány óra múlva, hogy mit csináltál az asztal alatt. És azt mondta, hogy imádkoztam. És tényleg működik. És ez neki is akkor egy olyan tapasztalat volt, amit azt hiszem, hogy lehet, hogy soha nem felejt el.
Igen.
Azt szeretném megkérdezni Feri bácsitól, hogy lehet-e a gyermeket jutalmazással nevelni? Tehát avval vinni egy irányba, hogy egy jót cselekedjen, vagy egy jó, valami jót megtegyen, ami, ami nekünk megfelelő volna, vagyis a helyes volna, hogy, hogy jutalmazást helyezünk előtérbe.
Mit ért
a gyereknek?
Jutalmazáson? Mert hát, ha megdicséred, az is jutalmazás, a simogatás nem, nem, is jutalmazás. Nem,
finomságra gondolok.
De nem fizess neki pénzt.
Nem, csoki, vagy valami, amit tudjuk, hogy finom, nem szeret, túróridot kap akkor, vagy csokit kap.
Igen.
Tehát, hát, hogy ez, ez mennyire kifizetődő hosszú távon.
Én azt gondolom, hogy mérsékelten lehet ezt, meg inkább egészséges dolgokat. Szóval én a sajtot inkább javaslom, a csoki nem csokit. Szóval tudom, hogy minden gyerek csokit, meg édességet szeret, de hát most már lassan ott tartunk, hogy népegészségügyi probléma a túl cukrozása mindennek. Szóval nem kellene sodródni ezzel az áramlattal. De az lehet, hát főleg mondjuk, ha ünnep van, családi ünnep, hát akkor valami finomat eszünk, persze. Meg olyat, amit ő is szeret, meg születésnapján. Ugye kap olyan dolgot, adott esetben csokit is. Csak nem kell rendszeressé tenni az ilyen dolgokat. Mert sokkal inkább, szóval más jutalmat, hogy akkor együtt elmegyünk mondjuk egy olyan helyre, ahova már régóta szeretne elmenni, vagy együtt fogunk valamit megszerelni, vagy szóval ilyesmit, amit ő jutalomként él meg. Köszönöm. És pénzt végképp nem. Tessék, a pötyi, ugye, mert úgy hívják, így hallom.
Egyik évben nagyon sok körtén termett, és vettem egy aszalót, és megaszaltam a körtét, és kockára vágtam, és ez volt a körterágó. És a gyerekek nagyon szerették, őnekik ez nagyon különleges édesség volt. Tehát lehet kitalálni olyan édességet, kesügyi, hogy beosztani, hogy akkor lányi még csinálták, hogy ebéd után kapott 3 szem.
És az volt a különlegesség, édesség. Aztán lehet váltani, hogy mit. Tehát ki lehet találni olyat, ami az nem egészségtelen.
Na, én úgy látom, hogy azért kezdünk elfogyni. Egyre kevesebben vannak, akik holnap reggel 7:30-ig akarnak maradni. Na hát, akkor én azt hiszem, holnap reggel találkozunk.